Sziasztok! Ez itt a Póbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Coma zenekarnak. A track címe What a Time to Be Alive. És hogyha támogatnád a Póbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast havi rendszerességgel megjelenő felvételeit. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem szurkolótársam Sipos Péter. Szia, Peti!
Hello, sziasztok!
Itt van velem Boros Attila, akit Atának becézek ebben az adásban is, ugye?
Igen, igen, sziasztok!
Szia, Ata! Valamint hosszú idő után itt van Gödri Bulcsú is.
Sziasztok!
Aki először van itt azóta, hogy Jürgen Klopp bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a Merci partját. Meg is van, hogy mivel kezdjük ezt az adást. Én Béres Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Témáink lesznek, hogy halad a Klopp farewell tour, aztán mindenképp szót ejtünk arról, hogy multiklub modellre tér rá az FSG, a tulajdonosi körünk, és hát nagyon úgy tűnik, hogy lesz fiók csapatunk, vagy farm csapatunk, és amikor ez a hír kiderült, azonnal hát sokunknak a Bulcsú, te jutottál az eszébe, szóval erre mindenképp.
Nem is értem, igen.
Kitérünk, és ha lesz idő, média felhajtás a csapat körül Magyarországon, jó vagy káros, mit szólsz a magyar média színvonalhoz, és új edző, milyen karakter legyen, a szakmai vagy az emberi oldala fontosabb. Vannak kétségeim, hogy ezekre lesz idő, ha nem lesz, akkor kivágom. No, Klopp a szezon végén dobbant, és itt a legutóbbi meccsen eldőlt, hogy 4 trófeával már nem zárhatunk, de 3 trófeával még mindig zárhatunk. Bulcsú, amikor itt jártál legutóbb, akkor még öröm volt és boldogság ebből a szempontból, mert akkor még hosszú-hosszú évekre terveztünk Kloppal. Egyrészt milyennek látod a klub jövőjét, másrészt hogy halad ez a Klopp farewell tour, hogy tetszik eddig neked?
Hát először is, amilyen nehéz meg erős volt az a pillanat, amikor a Klopp bejelentette, hogy itt a vége, annyira azért nagyon meg is értem, meg emberileg, meg empatikusan nagyon együtt tudtam vele érezni. Azért elképesztő ezt az egész terhet így vinni, mindazt, amit ez a csapat jelent. Tényleg ez egy ilyen eléggé speciális dolog, és eléggé speciális terheket ad, mert persze elvárjuk, hogy minden, amit a Liverpool csinál, az romantikus legyen, meg őszinte legyen, meg tiszta legyen, meg történelmi legyen, meg önazonos legyen, de persze aztán legyen mindez rohadt sikeres is természetesen, minden alkalommal legyen nagyon progresszív is, meg tartson örökké is. Tehát, hogy most nyilván ezeket a terheket viszi a Jürgen, és szóval jó volt látni, hogy szóval én emberileg örültem neki, hogy látta, hogy ő mikor fogyott el ebbe a dologba, és szerintem nagyon tisztességes, meg szép dolog volt, hogy ezt így előre lehetett látni. És innentől kezdve ez nekem ezt a szezont így meg is, vagy keretezte is ezt a szezont. Ez egy búcsú szezon, ez az ünneplésről szól, a közösen eltöltött évekről, erről az egész teljesen kaotikus, meg romantikus vállalásról, ami a Kloppi foci volt, meg ami van. Örülök minden egyes meccsnek, minden meccs egy örömünnep, és hát hála Istennek persze az is volt a legtöbb. És igazából a trófeák azok olyan jelzőpontok nyilván egy ilyen viszonyban, amikhez képest tudja az ember elhelyezni a drámai pontokat, de hát nem, szerintem nem igazán lényegesek most, vagy talán nem igazán ezek a lényegesek, hanem hogy ezt most itt lehet látni, ezt most itt végig lehet nézni, és nem tudom, hogy belemagyarázás-e, de az nyilvánvaló, hogy valami egészen más, vagy egészen új színvonalú lelkület, meg akarás, meg egyfajta újfajta költészet költözött az Anfieldre, meg a játékosaink pályájára, egészen csoda dolgokat csináltunk, és hogy mondjam, igazából engem önmagában ez lenyűgöz, hogy ezt láthatunk.
Mihez szólnátok hozzá?
Hát talán igen, amit a Bulcs mondott, hogy mégiscsak mértékadó maga az, hogy a trófák számai viszont tök jó lett volna, hogyha 4 trófával zárunk, de szerintem most nem erről kell szólni ennek az egésznek, hanem arról kell szólnia, hogy megünnepeljük azt, hogy volt egy ilyen remek edzőnk, hogy támogatjuk a csapatot addig is, meg azután is, hogy ő elment. Mégiscsak az lenne a fontos, hogy méltóképpen búcsúztassa a csapat és a szurkolók Jürgent.
Igen. Viszont az jelképes lehet, hogy ugye már biztos, hogy májusban lesz megint egy buszparádé, egy trófeaparádé, és az jelképes lehet azért, hogy a Klopp érában ez a fajta búcsúféle szerencsétlenség, amit mindig, vagy hát amit te mindig mondasz, hogy egyszerre nagyszerű és azért nagyon szenvedős is Liverpool szurkolónak lenni, tehát létrejöhet az a dolog, hogy megint lesz egy buszparádé, és akkor megünneplünk egy Liga Kupa győzelmet, és az az egy bajnoki cím, ugye, amit megnyertünk Kloppal, akkor persze, hogy Covid volt. Tehát, hogy ez ilyen...
Hát tragikus, az a szokásos. Tehát megvan benne egy nagy görög tragédiának az összes kelléke, de hát csak ezért ülünk le, nem? Hát csak ez vonzott be mindenkit. Ezek a szép dolgok. Mármint, hogy ezek a szép csavarok, meg ironikus pillanatok nyilván. Engem annyira nem fog érdekelni, hogy mit fogunk ünnepelni azon a busztúrán, mert nyilvánvalóan ezt fogjuk ünnepelni, a Kloppérát fogjuk ünnepelni, ami ilyen egészen kivételes, hogy ilyen volt. Én szerintem ez a futballtörténelem egyik legnagyobb történet. Ez egy olyan sztori, aminek most csak erről a néhány hónapról lehet csinálni egy dokumentumfilmet, és az rettetesen szép lesz. A Csikóink, a Chelsea ellen, stb. Most ebben van 6 film. Csak abban, ami most az elmúlt néhány hónapban történt. Egy kicsit más téma, vagy nem tudom, de így gondolkoztam így elég sokat, meg nyilván így egy kicsit a reflektálásról is kezdett szólni ez a koratavasz, és én gondolkoztam így ezen, hogy végül is mi ennek a mi focinknak, így van-e ennek valamilyen filozófiai értelme, vagy lenyomathat, vagy le lehet ezt fordítani mondjuk valamilyen filozófiára, mondjuk az, hogy counterpressing, ezt le lehet fordítani, és hát persze most mindenfélét belemagyarázok, mindenfélébe nyilván teljesen arról van szó, de azt érzem, hogy igen, ez így jelent valamit, tehát jelent egyfajta ilyen forradalmi hevületet, hogy ez az egész mentalitás, amiről a Klopp futballja szólt, akármilyen szaturációjában, meg akármelyik variációjában, de alapvetően ez a nagyon intenzív pillanatokban nagyon durván neki menni a lehetetlennek is. Aztán eszembe jutott a bajtársiasság, eszembe jutott a közösség fontossága versus az egyén fontosságá, igen, tehát ez a fajta ilyen csapat vagy csoportidentitás, ami így a Kloppnak nagyon fontos, úgyhogy egyébként az egzisztencializmus is eszembe jutott a Kloppról, mert ő az, aki egyébként pont így ezeket a személyes karaktereket fel tudta emelni olyan szintekre, ahol talán nálunk csillogtak a legnagyobbat. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok olyan játékos van, aki most rettenetesen szépen csillog, aki egy más környezetben nem tudna annyira csillogni. Coutinho, Mané, most elő lehetne ezeket a sokat ismételt kliséket szedni. Szóval, hogy nem tudom, hova vezet most ez a gondolatiság, de hogy van egyfajta, hogy mondjam, ilyen morális, vagy nem tudom, már öregszem, bocsánat, meg szentimentális vagyok, de hagyd legyek már, az legalább a fociban legyek szentimentális. Szóval, hogy van egyfajta ilyen morális üzenete is ennek az egész Kloppérának, ami most így nagyon felerősödött. Lehet, hogy csak én halucinálok, kérlek, hogy cáfoljatok meg, de szerintem egyébként, mintha a focinknak a heavy metalsága is jobban visszatért volna. Tehát, mint hogyha az első Kloppérának a futballja rímelne vissza egy picit jobban, de ezt lehet, hogy csak én akarom belőle.
Ezt adom abból a szempontból, hogy amikor bajnokok voltunk, akkor mikor összeállt ez a nagyon jó csapat, akkor kevésbé volt ránk jellemző a gegenpressing. Peti, valamihez hozzászólnál?
Abszolút, igen. Egyrészt ez a elmaradt bajnoki buszparádi az nekem mindig extra sebeket tép fel, mert volt a repjegyem, meg a szállásom is meg volt, hogy arra kimegyünk. Én utólag is azt gondolom, hogy életem top 5 élményében biztos benne lett volna, de hát ugye elmaradt, és én is buktam vele néhány 100 000 forintot. De igen, erre reflektálva, hogy tehát Kloppnak azért a hagyatékát nem elsősorban a trófeák jelentik, már csak azért sem, mert a kupák mellett, mármint hogy a Liga Kupa, FA Kupa mellett azért nincs olyan sok, tehát Klopp sose volt ez a trófea halmozó, nem egy Guardiola vagy egy Mourinho, hogyha Kloppot szerződteted, most nyilván persze olyan csapatokba is mentő, nyilván ennek is vannak erkölcsi meg morális döntési faktorai is, hogy milyen csapatokat választ ő, meg milyen csapatok az, amikhez ő jól passzol, de hogy ő nem egy ilyen trófea termelő gépezet, és annak ellenére, hogy abban nyilván szerintem mindenki egyetért, hogy mondjuk az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben az egyik legjobb csapatot kreálta a világon, egy bajnoki címünk van, meg egy bajnokok ligája győzelmünk, van mit ünnepelni, de azért nem az van, hogy itt évente mindig van valami nagyon fontos kupasiker. A Liverpool szurkolóknak nem a trófeák miatt jelent sokat Klopp, hanem az, ami ott a szellemiség miatt, amit ebbe a csapatba hozott, és azt gondolom, hogy ez a szellemiség az, amit tovább kell vinni, és meg kell őrizni. Valószínűleg a Liverpool a pénzügyi, futball jelenlegi pénzügyi helyzetét látva, most nem az angliai is, meg úgy általában nemzetközi, a következő 10 évben sem lesz a trófea halmozó csapat, de okos és morálisan is talán vállalható döntések sorozatával, vagy ezeknek egy ideális kombinációjával lehet továbbra is egy olyan csapatunk, akinek lehet is szurkolni, meg csúnyán mondva meg is éri szurkolni, és én, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és ezt a Klopp-féle szellemiséget, hogyha mondhatjuk így, tovább tudja vinni a csapat, akkor már megérte, és akkor így is úgy is arra fogunk emlékezni.
Ata?
Hát, hogy a Vulcsi mondta, hogy milyen filozófia az lehetne hozzákötni a csapatot, én meg pont az ilyen zenei párhuzamokon gondolkodtam, hogy nem is csak a mostani Liverpool, hanem így unblock, amióta van a klub, hogy azért eléggé kézenfekvő példa ugye a Beatles-szel párhuzamot vonni, és hogy azon gondolkodtam, hogy a többi csapat vajon melyik zenekarhoz lehetne hasonlítható, és...
De a Liverpool miért hasonlítható a Beatles-hoz?
Azért, mert sokkal több annál, mint ami. Szóval nem csak egy futballklubról beszélünk, hanem olyan emocionális, történelmi, de egyben egy teljesen mélyebb, egy sokkal mélyebb dolog, mint mondjuk szurkolni egy Manchester City-nek, és talán úgy tudnám ezt összehasonlítani, hogyha a Liverpool mondjuk a Beatles, akkor a Manchester City az egy ilyen, hogy angol célánál maradjunk, mondjuk egy ilyen Take That, vagy mondjuk egy One Direction, hogy erre a csapatra, meg a klubra, meg ahogy ez az egész előre megy.
Hát a City esetében az Oasis adja magát, mert...
Hát nem tudom, nekem olyan fiúbandás. Aha. A City.
Én azt gondolom, hogy ezt minden csapat szurkolója valószínűleg ezt azért elmondhatna magára, hogy számára többet jelent. Én azért az ilyen szintű, bocs, ne haragudjatad, az ilyen szintű szurkolói elitizmust, pláne ha ezt objektivizáljuk, hogy ez így van, azért én azért nem feltétlenül értek egyet, vagy érzek egyet. Nyilván nekünk, akik itt vagyunk a podcastban, meg akik hallgatják, valószínűleg azért tudnak hevesen bólogatni, de nem vitatnám el más csapatok szurkolóitól, hogy ugyanúgy érezzenek a csapatuk iránt.
Ja, nem az érzést vitatom el, csak hogy nem tudom, szerintem más kávéház mondjuk egy Liverpool érzelmi szurkolónak az, hogy láttuk a nem tudom, a Spearing-féle csapatot, látjuk a mostanit, tudjuk, hogy milyen múltunk van, tudjuk, hogy hogy épült fel ez a klub az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben, honnan eljutottunk hova. Van egy olyan út, ami ki lett számunkra jelölve, és ehhez képest meg a hatalmas pénzzel összetákolt ilyen Frankenstein szörnye. Most ahhoz szerintem egy kicsit bennünk lehet ez a, nem is az, hogy bennünk kell, hogy legyen, de érezhetjük magunkat úgy, hogy azért, amit a csapat csinált, az kicsivel több. Mert hogy nem tudom, hogy ez így érthető.
Persze, Trent is ugyanezt mondta ugye a City elleni rangadó előtt, hogy számunkra a trófeák többet jelentenek, és számunkra a sikerek többet jelentenek, mint a City számára. Aztán mi ezzel így együtt tudunk rezonálni, mi akik követjük a csapatot az útján, de egy rivális szurkoló meg nem, mert az meg a saját csapatának az útját követi, és azt éli meg. Ilyenkor tényleg kijön az a picit ez az elitizmus, vagy hogy mondjam, amit Peti mondott, hogy mindenkinek a saját csapata és a saját csapata által bejárt út, az az út, a nagybetűs út. És de ez is jogos persze, hogy a Liverpoolban mi többet látunk, sokkal többet, mint más csapatokban, aztán, hogy egy City szurkoló is lehet, hogy többet lát a saját csapatában, hogy miért lát többet, mint a Liverpoolban, az már megint más kérdés.
De mondjuk, ha magunkat veszük, hogy mondjuk mondjuk 2005 óta szurkol valaki a Liverpoolnak, és 2005 óta a Manchester Citynek, azt mondhatja, hogy a Liverpool kapja be, hát 2005-ig, vagy 2009-ig, ugye akkor vették meg az arabok a Cityt, és 11-ben lett először bajnok, tehát a csapat, jól mondom. De 2009-ig ez a csapat, hát nem, most nem ismerem, nem vagyok képbe teljesen történelemmel, de hát nekik évtizedek voltak trófeák, meg minden egyéb nélkül, meg másodosztályba szereplés, szóval, és akkor ők mit szóljanak. Érted? Tehát, hogy azért mondom, hogy azért ez tehát most 10 évet kiragadni éppen nem feltétlenül szerencsés.
Ezek nyilván futballszurkolás az egy ilyen rettetesen paraszociális viszony, az ember tökre azt hiszi, hogy ez egy, hogy beleéli magát abba, hogy ez egy egyenrangú viszony, vagy nem tudom, ez egy kétirányú viszony, pedig hát marhára nem, te rajongasz a Liverpoolért, ő meg nem nagyon tudja, hogy te létezel, vagy nem igazán tudja. De hogy az ember nyilván...
Ilyen szempontból jó a zenei párhuzam.
Igen, abszolút. És akkor az ember nyilván azért, hogy ennek a pszichés feszültségét csökkentsen, megpróbálja mindenféle módon idealizálni ezt a viszonyt. Én azt gondolom, hogy a Liverpool erre azért joggal ad okokat, mert a Liverpool tényleg tudja ezeket a nagyon-nagyon drámai dolgokat. Ezt szerintem mi nagyon elég üzenbiztosan tudjuk. Szerintem nekünk az elmúlt 30 évünkben több olyan történet van, ami ilyen elképesztő fura drámai helyzetecske, mint másokénak, ami nagyon sok minden van. Egyrészt nyilván ez a hype, nem azért, mert a jó Isten kiválasztotta a Liverpoolt, mint a legdrámaibb csapat, hanem ezek a hatások így nem tudom, összeadódnak egymással, elhitetik. Tehát kialakul ez a keletkeztetett mitológia is, már a játékosok is elhiszik, hogy akkor mit tudom én, ezt most a Hillsborough-ér éppen, vagy ezt most akkor, ezt már megcsináltuk Isztambulban, most megcsináljuk meg most is típusú dolgok. Szóval, hogy ez így hozzá, tehát összeadódnak ezek a dolgok, és aztán tényleg ki tudnak ilyen fura elegyeket keverni, mint ilyen nagyon speciális elegyeket a világban, mint a Liverpool. Tehát azért érdemes hozzájuk ragaszkodni, mert törékenyek. Azért érdemes nagyon megfogni és megszeretni minden egyes másodpercét ezeknek a drámáknak, amiket most itt az FA kupába, meg a Liga kupába megélhettünk belőle, mert törékenyek, mert egyébként ezek a dolgok, ezek könnyen eltűnnek, aztán könnyen nyilván kommercializálhatóvá válnak, meg stb. Ha zene, akkor egyébként nekem a Liverpool az inkább ilyen Radiohead, hogy sosem volt igazán mainstream, olyan rettenetesen nagy sztárok sosem voltak, azt mindenki gondolt, vagy sokan gondolták, hogy ez egy rettenetesen jó zenekar, mindig ott voltak a nagy sztárok, a nagyon nagy sztárok közelébe, bár soha nem azon a szinten, mindig egy picit ilyen egyedi dolog volt, vagy hogy mondjam, ilyen egyedi állatfaj volt a Radiohead, valamit csinált, és van egy ilyen nagyon erőteljes, meg elkötelezett rajongótábora, és néha meg tudták mutatni azt a világnak, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, a hülye szó az önazonos, de egy ilyen nagyon nem tehát, hogy mondjam, inkább ilyen nagyon tisztességes intenciókkal néha egészen brutál eredményeket el lehet érni, még egy ilyen agyon pénzelt piacon is. Hát, valami ilyesmi.
Aha. Érteni vélem a hasonlatot. Beszéljünk egy kicsit Klopp távozása kapcsán. Ez így picit érdekes, hogy a multiklub modell pont most kerül képbe. Klopp leköszön, és nagyon úgy tűnik, hogy lesz fiók csapatunk. Nem tudom, hogy ez Kloppal elképzelhető lett volna, Bolcsú.
Úristen, nagyon nem merek erre a kérdésre válaszolni. Most nyilván a szívem szerint azt mondanám, persze elképzelhetetlen, és biztos ez is volt az egyik oka, és ezeket biztos úgy kell elképzelni, azt felvetették, és a Klopp azt mondta, hogy no pasarán, eddig és ne tovább, az én csak a testemen át, és sötörre meg kellett várni, amíg az öreg kimegy az ajtó, hogy ezzel az ötlettel komolyabban lehessen foglalkozni, de hát persze mit is tudhatom én. Minden esetre hát most nyilván...
Ez inkább, én úgy gondolom, ez inkább ilyen jelképes dolog.
Ja, köszönjük ezeket a szép jelképeket. Tehát azért elég egyértelműen jelezve volt, hogy akkor az álomvilág vagy a romantika korának most akkor itt az eléggé vastagon és durván vége. Persze, értem én a pénzügyi, meg az egyéb masztokat, meg muszájokat. És akkor most megint az hőbörgő, hippi bácsi leszek, szóval, hogy hát, ja, most ezt, tehát most hazudni én is tudok magamnak, hogy erre, tehát hogy ezek a pénzügyi kényszerek, ezek előhozzák ezt az adaptációs helyzetet, és még mindig inkább ez, mint hogy eladjuk magunkat egy, nem tudom milyen valami borzasztó rezsim állami fiók szervezetének, és akkor ahhoz képest ez még mindig mennyivel racionálisabb, meg sötörő. Szerintem nem nagyon lehet másra rávilágítani, mint arra, hogy hát mint arra, hogy ez mennyire egy borzalmas dolog minden egyes aspektusában. Ha megengedtek egy ilyen kis kitérőt, a Baudrillard írja a bűn transzparenciájába, vagy a rossz transzparenciájába, bocsánat, hogy a modern világban az értékek azok nem devalválódnak, hanem ilyen vírusszerűen, meg fraktálszerűen elkezdenek szétterjedni, és így szétözölleni mindenfelé, és igazából így veszítik el a valódi jelentőségüket. Így válnak a valódi dolgokká, először másolatokká, aztán végül is a másolatokból olyan szimulákrumokká, aminek nincs is talán eredetije, így cserélődnek le a nem tudom, értékek, vagy a valódi dolgok, vagy tök mindegy. És hogy szóval a multiklub modell kapcsán azért nem tud nem rímelni ez a fejemben. Egyrészt azért azt gondolom, hogy ezek a fajta ilyen virális terjedések, hogy ilyen többféle klubunk lesz, ez azért nyilván kihat az egy klub, mint identitásra is. Tehát akkor mi ha lesz egy ilyen konglomerátumunk, ahol végülis mindenki a mi csicskánk lesz, és minket fognak jó kiszolgálni a mindenféle cselédcsapatok, az azért valamilyen szinten a mi identitásunknak is az erodációja a saját cselédeink által. Szóval, hogy nehéz lesz ott megkülönböztetni a fiók csapat elejét és a Liverpool csapatnak a végét. Másrészt, hát most nyilván én azt gondolom, hogy a kicsin élősködni és őt használni arra, hogy te előrébb juss az számomra, hogy mondjam, mind filozófilag, mind ideológiailag nem a leginkább javasolt út. A kicsit én felemelni szeretem.
Hát azért azt tegyük hozzá, hogy itt azért valószínűleg, hogyha mi kiválasztunk egy portugál csapatot mondjuk, vagy egy belga csapatot, azért az valamilyen szinten fel lesz emelve általunk is, csak hát alárendelt szerepben lesz hozzánk képest.
Hát figyelj, mekkora lesz az erőkülönbség kettőnk, a köztünk és a portugál csapat között? Mekkora lesz
a... De most is az, tehát most is hatalmas valószínűleg már az erőkülönbség, így, hogy nem ismerjük ezt a csapatot.
Hát most biztos, hogy mondhatjuk azt az elején, hogy majd ezzel ti is felemelődtök, de azért nyilvánvalóan itt alapvetően egy úrszolga viszony lesz. Hát most lehet, hogy ettől a szolga is bejöhet néha a melegbe, és akkor kap ő is a gulyáslevesből, de azért a dinamikája ennek a dolognak nem nagyon tud ettől változni. Én meg engem ettől nem töltenek el túl jó gondolatok, nyilván. Most akkor a másik részéről nem is beszélve a dolognak, hogy mégiscsak lenne ennek a sport nevű dolognak egyfajta ilyen alapvetése, ami meg a egyenlő esélyek versenyéről szólna, meg erről a fajta meritokráciáról, aminek szerintem egyértelmű erodációja egy ilyen helyzet. Úgyhogy hát mondhatjátok, hogy nem vagyok képes a modern kor, mit tudom én, világához adaptálódni, csak attól félek, hogy ezekben az adaptációkban aztán a végén végül is csak az fog elerodálódni, és másolatra végül is egyre jobban elkopni, ami miatt érdemes volt az egészbe belekezdeni. De hát, ahogy ezt már sok ezerszer megígértem magamnak, meg nektek, és nem muszáj ezt nekem nézni a világ végéig, aztán majd meglátjuk.
Egy gyors kérdés, Liverpooli fiúk csapatnak szurkolnál?
Én ezeket nem tudom értelmezni, bocsánat, nem. Nekem van egy darab, figyelj, nekem ennyit is elég észbe tartani. Tehát örülök, ha Liverpoolt megtalálom a térképen, és be tudom kapcsolni megfelelő időben a tévét, vagy a streamet. Én ehhez a történethez kötődök. Én nem tudok vertikálisan, meg horizontálisan így szétáradni, és mindenféle apróságba ból Liverpoolt látni, még akármilyen abszurd is legyen.
Petivel már a 7x30-as podcastban beszélgettünk erről a multiklub modellről, pro-kontra érvek elhangzottak. Ata, neked mi a véleményed erről?
Hát szerintem az lenne talán a legjobb a csapatnak is, meg nekünk szurkolóknak is, hogyha nem európai klubokban gondolkodnánk. Szóval, hogy beszéltétek azt, hogy dél-amerikai klub, azt kevésbé érzem gáznak. Hogy lenne mondjuk egy tényleg uruguayi vagy brazil csapat, ahonnan akik alapul úgy működnek, hogy a fiatal játékosokat eladásra szánják, így nekünk könnyebb lenne mondjuk jó latin-amerikai játékosokhoz hozzájutnunk. Viszont így ugye, hogyha nem európai csapatot választunk ilyen alárendelt klubnak, akkor viszont nem tudom, hogy mondjuk a kölcsönbe szereplő játékosaink, ugye most például, hogyha vannak akadémistáink, és lenne egy, nem tudom, belga elsőtő csapat, akkor lemennek, játszanak a belga egyben, és akkor időre vissza tudnak jönni. Nem tudom, valamit valamiért. De inkább annak örülnék, hogyha dél-amerikai játékosaink lennének, a kölcsönzést meg megoldanánk úgy, ahogy eddig. Vagy hogy dél-amerikai klubot venne meg az FSG, és akkor a kölcsönzést meg megoldanánk úgy, ahogy eddig. Csak nem tudom, érzek ebben egy ilyen mefisztói alkut, és nagyon remélem, hogy nem fogja később bekérni az árát a dolog.
Peti?
Ez egy ilyen igazi jó, egy ilyen igazi régi vágású gyarmatosításnak hangzik. Ne európai raboljunk le, hanem menjünk valami harmadik világba, és akkor ott intézzük inkább pocskos ügyeinket. Én jó, most nyilván kisarkítom, de igen. Szóval, hát én alapvetően azt gondolom, hogy tegye föl, szerintem biztos vannak sokan, meg ezt látjuk azért a világban, hogy lehet, hogy ezek az értékek erodálódnak, de azért belefővünk ezekbe a szituációkba szépen, mint a békák, tehát, hogy szerintem még a legantikapitalistább, jó, nem mindenkinek, de azért szerintem általában a baloldali embereknek is, meg akik kifejezetten mondjuk úgy, hogy mondjuk a bulcsú értékrendjét osztják, azoknak is mondjuk Nike cipője van, vagy van Nike cipője, inkább úgy mondanám, vagy van pólójuk a H&M-ből, ami, és tudjuk, hogy ezek hogy készülnek harmadik világban, sokszor gyermekmunkával, kizsákmányolással, de hát egyszerűen ez a piaci logika az olyan, hogy egy idő után már ott vagy, hogy nem is tudsz mást megvenni, vagy ez a legolcsóbb a piacon, amihez egyáltalán hozzá tudsz jutni, vagy csak így tudsz télen nem megfagyni, mondjuk egy focis klub esetében így tud versenyképes maradni. Nyilván nem kötelező semmi ilyesmit csinálni, de akkor van, hogy ez már szinte ilyen muszáj. Jó, persze lehet mondani, hogy most önámítok, meg nekem se tetszik ez az egész, tehát ezt kifejtettük egy-két podcasttal ezelőtt, én is azt mondtam, hogy fázok ettől az egésztől, csak hogy nagyon nehéz kimaradni ilyen dolgokból, pont azért, mert ahogy a Bulcsú is mondja, hogy egy idő után már normalitássá válik, és akkor ahhoz kell extra erőfeszítéseket tenni az embernek, hogy ne vegyen részt ebben az egész kapitalista, vagy vadkapitalista, vagy nevezzük akármilyen rendszerben, és az nagyon nehéz. És hozzátenném, hogy ugye, igen, tehát erről is beszéltünk, hogy mondjuk a fiók csapatok szurkolói még örülnek is sokszor, de ez mondjuk nem is csak fiók csapat, tehát hogy egy City szurkoló, vagy azoknak a nagy része, vagy a Newcastle szurkolók nagy része, verte a seggét a földhöz örömében, hogy meglettek véve, és mostantól versenyképes csapatuk lesz. És hogy nem tudom, a Girona szurkolók, akik vezették sokáig a spanyol bajnokságot, bevallom, nem követem, de hát szerintem én azt képzelem, hogy a szurkolók többsége az örül annak, hogy a csapat versenyképes, és persze sok mindent fel kell áldozni ennek az oltárán, identitásokat, meg egyebeket, de az emberek nagy része ezt nagy örömmel fogadja, és visszatérve ehhez a ruhás hasonlathoz, ugye ez is sokszor szokott indok lenni, hogy persze kizsákmányoljuk, meg gyerekmunka, de azért ott is örülnek, hogy legalább kapnak fizetést, van hol dolgozni, még hogyha lófasz pénzt is keresnek vele, meg abból se tudnak megélni. Tehát, hogy mindent meg lehet morálisan magyarázni, és sajnos egy olyan világban élünk, ahol, mondom, ahol ezek a morális magyarázatok még kapnak is egyfajta validációt, és tényleg azt lehet mondani, hogy ez az egész züllik odáig, hogy ezek igazságá válnak, és kényszerré is válnak, hogy ehhez alkalmazkodjon az ember. Lehet, hogy ez szomorúan hangzik, meg mondom, én is nagyon-nagyon oda vagyok ettől, csak próbálom megmagyarázni, hogy mégis hogy működhet ez úgy, hogy ne kelljen ne mondanunk nekünk is arról, hogy akkor inkább dobjuk el az egészet a picsába, és ne szurkoljunk senkinek.
Most visszatérve a gyerekmunkára, tehát, hogy igen, teljesen nyilvánvaló, hogy a ruháink elképesztő többsége az gyerekrabszolgamunkával készül. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy ezt, aki nem egy kő alatt él, az tudja ismerni. Ettől függetlenül ennek a morális ítéletét azt nem lehet felfüggeszteni, vagy nem tudom, az hogy lehetne felfüggeszteni. Nem tudom, hogy ez mi igazolná ezt a dolgot. Azt lehet mondani, hogy nem tehetem meg azt, hogy morálisan helyesen cselekedjek, vagy nincs hozzá erőm, energiám, hogy morálisan helyesen cselekedjek. Önmagában ez egy morálisan más kategória, mint gyerekeket nemzetközi vizeken, szvetcsopokba dolgoztatni, az nyilvánvalóan más morális kategória, de ez is egy morális kategória. És ezeken nincsen semmi baj, amíg ezeket őszintén egymás szemében nézve mondjuk, azzal nagyon nem értek egyet, hogy amiatt, hogy hát ez ilyen köztudatba jött, ez egy morális feloldozás jelentett. Tehát a rabszolgaság intézménye is nagyon sokáig köztudatban volt, és továbbra is azt gondoljuk, hogy a rabszolgaság az egy teljes mértékben elítélendő dolog. Ez azért fontos, hogy ezeket megtartsuk, ezeket az ítéleteinket, vagy ezeket az értékeinket, mert például amikor családvédelemről vagy gyerekvédelemről van szó, akkor ilyenkor érdemes néha előszedni ezeket a dolgokat is, hogy egyébként kívánunk-e ezügyben is a gyerekek vagy a családok vagy a gyerekmunka ellen fellépni, és a gyerekek védelmébe fellépni. Szóval szerintem ezt fenn kell tartani. Semmi bajom nincs azzal, hogyha egy morálisan vállalhatatlan útra lépő klubnak a szurkolója személyes kötődés miatt kötődik hozzá. A világon semmi gáz nincs ebben. Az csak avval kell szembenézni, pusztán avval, hogy ez egy morálisan nem oké dolog. Hát ennyi. Hát most nagyon kevés olyan csapat van, amelyeknek a történelmében nincsenek egészen csúnya dolgok. Azért nekünk se kéne olyan rettetesen messze kutatni a múltban, hogy találjunk morálisan nem éppen kirakatban rakható dolgokat. Ugye? De hát ez ezen még nem változtat. Az ó, hogy én egyébként jó, de nagyon szeretem, ez nem változtat azon, hogy mondjuk egy helyszában nekünk mi volt a szerepünk.
Az a kérdés, hogy hol van a határ? Neked, nekem, nektek?
Ez egyéni dolog.
Igen, hát egyrészt, másrészt meg ugye ezek a határok nem úgy van, hogy egyszer csak húzunk egyet, és akkor hirtelen valami tök más történik, hanem ezek a folyamatok. És nem tudom, mert ez ugye tök sztereotíp, ez a lassan fővő béka, de hát igazából ezt mindig be lehet rakni ilyen szituációkba, hogy nem lesz sose egy konkrét határ. Persze lehet, hogy lesz, hogyha most nem tudom, hirtelen történne valami olyan, amit azt mondjuk, hogy ez már tényleg vállalhatatlan, de általában ezek nem így szoktak működni. Megint csak visszatérnék, búcs, amit mondott, szépen lassan terjed, és akkor előbb-utóbb átveszi a helyét valami helyet, valamit leváltanak ezek a dolgok, és mi gondolkodásunk pedig folyamatosan igazodik ehhez, és így szépen beleszokunk, és akkor már nem vesszük észre, hogy mikor történik meg az, amikor már azt gondoltuk, hogy majd eljön a vállalhatatlan.
Igen, ugye abban a bizonyos adásban már erről beszéltünk, hogy a Chelsea és a City az úttörője ennek a multiklub modellnek, és amikor ez elkezdődött, teljes hányingerünk volt, most pedig már azt látjuk, hogy hát valószínűleg ez lesz a jövő, nagyon nehéz ezzel megbarátkozni. Amit Ata, te mondtál, hogy dél-amerikai klubot vegyünk mondjuk, mert az kevésbé, azt így jobban elbírja a gyomrunk, vagy nem tudom. Ugye ott meg az a probléma, hogy ott az ottani versenyhelyzetet teljesen megborítjuk azzal, hogy ugyanaz az adatbázisa van a fiúk csapatnak és a nagy csapatnak, tehát hogy rendelkezésükre bocsájtunk szaktudást, adatot, információt. A City ezt már megcsinálja több dél-amerikai bajnokságban is. Aztán, hogy ez mennyire van helyén, mennyire nincs helyén, nyilván az ottani szurkolók örülnének ennek. És van itt egy érdekesség, ugye mióta Klopp bejelentette, hogy a szezon végén távozik, most itt az elmúlt két hétben felgyorsultak az események, Michael Edwards visszatér, és kinevezte Richard Hughes-t sportigazgatónak, vannak már itt olyan játékos megfigyelők is, akik érkeznek, és érdekesség, hogy van itt egy szakember, bizonyos Pedro Marques, a Benfica technikai igazgatója, aki gyakorlatilag az FSG alatt fog dolgozni, és hát biztosak lehetünk abban, hogy neki kulcsfontosságú szerepe lesz a fiúk csapatunk működésében, kiválasztásában, hiszen ő a Manchester City akadémiáján tanult több mint egy évtizedig. Tehát ő gyakorlatilag kint volt a kolóniában, vagy hogy mondjam, nem tudom melyik fiúk csapatnál hirtelen. Most a Benficánál hasznosítja azt a tudást, amit Manchesterben magára vértezett. Csak hát az látható, hogy igen, itt teljesen elítéltük ezt a fajta működést, és most onnan hozunk ide szakértelmet, hogy a mi kis, magunk kis multiklub rendszerét építgessük. Manchesterből jön a know-how. Ez mennyire tetszik, Bulcsú?
Hát, azt tudod, azt tudjátok, hogy mennyire tetszik, de az annyira marhára nem érdekes, hogy nekem mi tetszik, vagy mi nem. Amiben én reménykedek, csak mindig, most állandóan a 74 augusztusa jut eszembe. Meg ez a Klopp utód kérdés kapcsán is, hogy ez a Shankly-Paisley váltás, ez ilyen nagyon érdekes dolog volt, mert a Shankly volt nagyon-nagyon karizmatikus, meg kvázi a vízió, meg a szív, meg a nem tudom mi az akaratnak a embere, meg az edzője. És akkor jött a Paisley, aki meg egy ilyen csöndes, introvertált ember volt, aki ilyen bizonyos szempontból így a komplementere volt a Shanksnek, és hogy végülis ezt tudta elemelni arra a szintre a Liverpool, a nagy történelmi szintre, amire most mindig csömult tekintünk vissza, és hogy titkon nyilván a napi daydreamingbe álmodozom egy ilyen típusú váltásról. Én együtt tudok élni avval, hogy egy teljesen más típusú szakmai irányítás legyen, akár egy teljesen más típusú attitűd vagy szemlélet. Végig lehet ezt a fajta lelkesedést, hagyományt, lelket, ezt a kloppi értékrendszert vinni kevésbé látványos, meg kevésbé ripacs, akár nagyon visszafogott módon is, úgy, hogy ez a hagyomány az ott kiteljesedjen, és hát nyilván én titkon ebben reménykedek, ezért nagyjából minden döntés kapcsán így megpróbálom bemagyarázni magamnak, hogy valójában itt ez a Shankly Paisley változás lesz.
Fú, hát ez nagyon eltérő válasz arra a kérdésre, amit feltettem, de megértem,
hogy ezt...
Az már annyira... igen, frusztráló kérdés. Ata, valamire reagálnál le az elhangzottakból?
Én még kicsit visszacsatolnék ahhoz, hogy most már tudjuk, hogy multiklub modell lesz, most lehet, hogy ugyanaz a City-s csóka, meg Benfica-s csóka, de talán az lesz a fontos, hogy... hogyan tudjuk ezt másképp csinálni, talán morálisabban, helyesebben. Hogyha erre a klub talál választ, akkor szerintem mindenki egy kicsivel jobban elfogadja a helyzetet. Nem tudom, hogy lehet-e másképp csinálni, de meg kell próbálni, vagy meg lehet próbálni.
Lehet nem csinálni. Az mindig ott van, hogy nem csináljuk. És akkor mi van? Akkor középcsapat leszünk, vagy mi kiesünk?
Igen, csak ez már eldőlt.
Világos.
Úgy nem jövedelmező az FSG-nek, hogyha mi egy középcsapat leszünk, mert ők ugye nekik az az érdekük, hogy a csapat értéke növekedjen.
Én rettenetesen sajnálom, én iszonyatosan szomorúan fekszem le minden éjszaka az ágyba, amikor arra gondolok, hogy az FSG-nek nem nő a tőkéje. Én mindig rettenetesen, iszonyatosan el vagyok keseredve, és igazából minden Liverpool gólt, és igazából azért ünneplek, mert tudom, hogy egyel több jaktya lehet ettől a tulajdonosi körnek. Nincs nekem ehhez közöm. Nem kell, hogy nekem ehhez közön legyen, hogy nekik mik az érdekeik, és ki lehet azt a harcolni. Tehát nem csak nekik vannak érdekeik, vannak nekünk is érdekeik, szurkolóknak. Mi szeretnénk bizonyos dolgok miatt magnetizálódtunk ide, Magyarországról, irdatlan messziről szurkolni egy történetnek, bekapcsolódni egy történetbe, ott lenni, követni. Nekünk is vannak érdekeink, meg nekünk is vannak szempontjaink. És most tök mindegy. A Gödri búcsú, véleménye meg szempontrendszerre nem túl lényeges, sőt is egyáltalán nem az, de mondjuk én szívesebben együtt élek, kevesebb trófával, kevesebb ponttal, és jobban felismerhető Liverpool identitással. De nem kötelező ez senkinek, vagy nem vagyok én ezen morálisan magasabb szinten ettől. Most lehet, hogy vén bolond rogeszmés állat vagyok. De engem ez vonzott be, és ez tart itt. És nem tart itt a Liverpool minden áron. Tehát, hogy azért talán ennyit öregedtem, hogy nem vagyok. Tehát mert fiatalkoromban tényleg kényszeresen rá voltam függve a Liverpoolra, és nem nagyon tudott volna tényleg semmi olyasmit csinálni ez a történet, amitől lekattanunk erről a dologról. De most már megengedhettem magamnak azt a fajta flexibilisságot, hogy hátrébb lépni én is tudok, és ha az FSG érdekei, most komolyan tényleg, hol érintenek minket? Értem, hogy náluk van a... de hát azért nem csak ez az egy dolog van a világon, hogy nekik ez jövedelmező kell, hogy legyen. Van az is a világon, hogy egyébként nézhető kéne, hogy legyen, vállalható kéne, hogy legyen, hogy a Liverpool legnagyobb értéke a hozzá kapcsolódó mitológia, amit többször majdnem elveszítettünk, és a Kloppal újra felé lett. Ez adta az értéket, ez több értéket adott egyébként, mint 3 trófea adott volna, hogy van ez a brand, hogy el lehet ezt a brandet adni, hogy this means more, amitől annyira kiver a víz minket, mert nekünk nem more, hanem hogy pont ez. Tehát nem kell többet jelentsen, mert ez az, amit nézünk. Nincs semmi more. Az a more az az FSG-nek a tőke növekménye, ami engem speckó baromira nem érdekel.
Most picit körbe is értünk itt a podcast elején, hogy többet ére igen, a Liverpool szurkolónak a Liverpool által bejárt út. Peti, mire reagálnál az elhangzottakból?
Hát, hogyha most egy kicsit szakmálunk, tehát azért tök érdekes, hogy említetted itt a új technikai igazgatót, hogy ez megint nem Liverpool igazolás, hanem FSG igazolás, vagy most úgy
látszólag azért a háztól, vagy a tetőtől kezdjük el építeni a házat, ez vicces, hogy most igazolunk olyan pozíciókra embereket, amik alatt nincs semmi láthatólag, illetve csak a Liverpool van, tehát igazából mindig ez ki van hangsúlyozva, hogy ők az FSG-vel szerződtek le, nem a Liverpool futballklubhoz jöttek, miközben nincs más egyelőre a futballportfólióban, de hát ez is nyilván azt mutatja, hogy lesz, tehát hogy ez nem kérdés, hogy lesz. Hogyha lesz, akkor tök jó, hogy van egy ilyen ember, mert ugye ezek a fiók csapat, hát legalábbis a City-féle modell, nyilván ez egy jól bejáratott modell, és jól működő modell. Ugye ennek az a lényege, ha jól tudom, hogy ilyenkor a fiók csapattá válással tulajdonképpen a fiók csapat maga az vállalja például, hogy az anya hajónak megfelelő játékrendszert fogja alkalmazni a saját magára nézve is. Tehát, hogyha mondjuk a Liverpool 4-3-3-at játszik, és gegenpressing, és nem tudom, akkor az van, hogy de mondjuk ez a Red Bull csapatoknál talán még jobban is látszik, szerintem azokra jobban rálátunk, mondjuk a Lipcsére, a Salzburgra, egyebekre, hogy ott is ez van, hogy akkor az összes csapat, meg annak a utánpótlása, meg az akadémiák, meg minden, akkor ugyanazt a játékrendszert használja, és hogyha ezt akarjuk, akkor nyilván egy ilyen technikai igazgatónak nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy ezt végigverje a istállóba tartozó összes paripán. Igazából csak ennyi, hogy ez akkor fontos lehet. A morális dolgokhoz már tényleg nem akarok hozzászólni, mert alapvetően egyetértek ezzel a részével, de hát lemondóan és legyintve lépjünk túl szerintem ezen, mert kiveséztük, ez van.
Hát csak, hogy milyen érdekes, hogy mi fér bele egy szurkolónak és mi nem. Amikor ugye a Superligáról volt szó, azért eléggé ment a hőzöngés ott Liverpoolban a szurkolók részéről, hogy hát ezt csak azért sem, hogy az FSG vissza is lépett, ahogy látták, hogy készül a felkelés, és hogy most nem igazán hallok hangokat, hogy ez úgy annyira ne tetszene mondjuk a Liverpoolban élő szurkolóknak.
Megfelelő embereket kell követni Twitteren, de abszolút ezt adom, hogy ez sokkal kisebb felháborodás. Tehát a Spirit of Shankly nem kelt ki most ez ellen a döntés ellen, de vannak ilyen hangok természetesen, mint a miénk. Csak már ez tényleg egy ilyen kezd normális lenni, hogy ez a járható út, és mégis inkább ez legyen, mint hogy megvásárol minket egy rezsim, mint az a 7x30-as adásban már Peti is ezt mondta.
Jó, egyébként, hát... bocs, még erre reflektálva csak, hogy ugye most, ha így vesszük egyébként, ki az, aki most a legjobban erőlteti a klubon belül ezt az egészet, sőt, ezzel a feltétellel jött a klubhoz, és megváltóként köszöntjük, hát Michael Edwards.
Na igen.
Tehát lehetne ő ebbe az egészbe a rossz fiú, hogyha most ezen a szemüvegen keresztül nézzük, amin most már 50 plusz percet tépjük a szánkat, akkor igazából Michael Edwards egy negatív figura is lehetne, hiszen ez láthatóan az ő, hát nem is tudom már milyen, szinte megszállottan üldözött konstrukciója, hogy mindenképp multiklub modell kell, de azért azt se felejtsük el, hogy közben Edwardsnak azért abban, hogy ez a Klopp éra, ez egyáltalán létrejöhetett, meg megvalósult, azért egy nagyon kiemelten fontos szerepe volt. Tehát ugye a Kloppot is úgy kasztingolták annak idején a Liverpoolhoz, ezt talán már így ki lehet jelenteni biztosan, mert erről könyvek és dokumentumfilmek és újságcikkek százai ezrei születtek, hogy a klub identitásához kerestek embert, menedzsert, és tulajdonképpen analitikai módszerekkel, de hát Kloppot kidobta szépen a gép, egy ilyen top candidate-nek, és úgy lett ő idehozva, és meg is valósította tulajdonképpen, amire szerződtették. Nem tudom, és hát ugye ez Edwards feladata volt annak idején, hogy ezt az egészet egyengesse, meg menedzselje, nyilván a tulajdonos képviselőivel, Michael Gordonnal kiemelve a szerepét úgy kettesben. Ugye az ő hármasuk hozta el ezt az egész Klopp érát tulajdonképpen, amiben Kloppnak egyre nagyobb szerepe volt, de hát ugye most egy cezúra van, és azért Edwards visszatért, és Mondom, hogyha úgy veszük, akkor ő a rossz fiú, de azt is megértem, hogy miért ő a megváltó ebben, hiszen vagy bizakodhatunk némileg joggal a előzmények alapján, hogy talán ha valaki, akkor ő újra tud. Egyrészt a klub szellemiségét képviselve, de tud találni egy méltó Klopp utódot. Hát ez egy érdekes morális kérdés megint, hogy akkor ő egyáltalán nem egy ilyen fekete-fehér, egy ilyen nagyon árnyalt, de szürke figurának tűnik ebben az egész sztoriban, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd melyik oldal fog jobban kidomborodni ebből az egészből.
Ata, neked Edwards milyen figura? Pozitív, negatív? Vagy van valami hasonlatotok esetleg neked vagy Bulcsúnak Michael Edwardsra? Ki ő ebben a sztoriban?
Egyelőre még nincs, de remélem, hogy nem egy ilyen Anakin karakter lesz.
Hát az Edwards az egy profi üzletember, nagyjából ezért ez egy elképesztően fontos skill egy ilyen dologban, és addig, amíg a keretek azok ezek voltak, hogy akkor ehhez az identitáshoz legjobb edzőt találnia, addig ez rettetesen jól működött, ennek az edzőnek nagyon jó díleket kötni a piacon, ez rettetesen jól működött, amikor ilyen típusú emberek a keretet magát akarják meghatározni, az hát az ilyen dolgokkal jár együtt. Na. Ez nem, semmit nem volna abba az értékéből, vagy abba a képességéből, hogy milyen rettetesen jó díleket tudott nekünk összehozni. Azt megint csak egy óriási, fölösleges szentimentalizmussal megfuttam azt a kört, hogy ha nem, tegyük fel, hogy nincs, és nem jönnek össze ezek a dílek, és hat olyan játékos, akit most nagyon szeretünk, az mind nem lenne, de lenne Klopp, akkor is lenne Kloppéra. Lehet, hogy nem ezek a dolgok lennének a vitrínbe, de akkor is lenne Kloppéra, akkor is emlékeznénk erre az egészre. Épp amiatt, amit az elején talán megalapoztunk, hogy mintha mégse a vitrín feltöltöttségéről szólna ez a dolog.
No, ez egy szép zárszó is lesz, mert letelt az időnk. És akadtak bőven olyan témák, amikre ebben az adásban már nem fog idő jutni, ez például az új edző személye, aki még nem tudjuk, hogy ki lesz, de lehetséges, hogy Xabi Alonso, ugye ő az első számú favorit, és a média felhajtás Magyarországon ez lett volna még egy topik, de Bulcsú, Ata, Peti, köszi a beszélgetést, és várlak titeket vissza, amikor majd folytatjuk ezekkel a témákkal.
Nagyon köszönöm, srácok!
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Keressünk akkor olyan időpontot mindenképp, amikor folytathatjuk ezt a beszélgetést. Picit negatív volt itt a hangvétel, de gondoljunk arra, hogy mindjárt vége a válogatott szünetnek, és jönnek itt az utolsó Klopp meccsek. Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőségetek. Köszi nektek, hogy jöttetek. Sziasztok!
Hali!
Nagyon-nagyon
hello,
köszi!
Hello.
Sziasztok!